Dákné Márkus Melindának hívnak, 38 éves vagyok. Szerető családban nőttem fel, katolikus vallásunkat gyakoroltuk gyerekkorom óta, minden vasárnap templomba jártunk, hittanra jártam, 11 éve élek szentségi házasságban. Fontos volt számomra, hogy olyan férjem legyen, aki szintén hívő. A férjemmel továbbra is, mint gyerekkoromban gyakoroltuk a vallásunkat. Egy kislányunk van, aki most lesz 7 éves. A tanulságtételre az indított, hogy Jézus gyógyító szeretetéről beszéljek, és megvalljam őt az emberek előtt, hogy majd ő is megvalljon engem a Jóisten előtt.
Hogyan és mikor találkoztál Jézus gyógyító szeretetével?
A legnagyobb fordulat az életemben akkor érkezett el, amikor a kislányommal várandós voltam, és kaptam egy terhes mérgezést. Magas vérnyomással, extrém vizesedéssel és kezdődő veseleállással járt. A kislányomnak 7. hónapra meg kellett születnie. Mindketten küzdöttünk az életünkért, küzdöttek az orvosokértünk, a lányom inkubátorba került, én nekem pedig belső vérzésem lett, ami miatt újra kellett műteni, és a vesém nem indult újra. Ekkor imalánc indult értem, összefogott a családom, a barátnőm családja, ismerős atyák, közösen imádkoztak értem, az atyák miséztek, a szüleim vírasztottak, éjjel végig imádkoztak, és egyszer csak megindult a vesém működni. Isten kegyelméből felgyógyultunk mindketten a lányommal, de bennem nagyon sok seb maradt. Nagyon sok harag magammal szemben, az orvosommal szemben, és másokkal szemben, akiktől nem kaptam támogatást, vagy akik miatt idáig juthattam.
Magadra miért haragudtál?
Magammal szemben azért, mert mindig azon gondolkodtam, hogy mit kellett volna másképp csinálnom, hogy ne folyuljon el idáig a dolog, mikor kellett volna lépnem, és mindig találtam valami hibát benne, hogy mit kellett volna másképp tennem. Istenre is haragudtam. Megadatott végre, hogy legyen egy gyerekünk, és mégis ideig fajult a dolog. Nem értettem, hogy miért. Miért érdemlem ezt meg? Ez a harag úgy beépült a mindennapjaimba, hogy egyszerűen nem tudtam tőle szabadulni. Folyamatosan, amikor egyedül voltam, a gondolataimmal egyedül voltam, akkor mindig végigjátszottam a történteket magamban, és minden áldott nap rágódtam rajta, és addig-addig görgettem ezt az egészet magamban, és cipeltem ezt a haragot, amíg tavaly februárban nem közölték, hogy rákos vagyok.
Ebben a haragos időszakban jártál templomba, imádkoztál, szentségi életet éltél?
A szülés után körülbelül majdnem 2 hónap eltelt, amikor be tudtam lépni egy templomba. Addig nem. A szentségi életet éltem, de hát olyan vasárnapi kereszténynek mondanám magam, tehát, hogy imádkozgattam, vasárnap elmentem templomba, de már inkább csak kötelességből. És úgy elkalandozott a gondolatom, nem is annyira figyeltem sokszor arra, hogy mi is történik ott, amikor jött ez a diagnózis. Itt volt a töréspont.
Valakinek el tudtad mondani, mi zajlik benned?
Nem mondtam el. Akkor még nem.
Csak egyedül szenvedtél.
Összeomlott az egész életem. Folyamatosan sírtam, nem tudtam éjjelent aludni, és egy nagyon erős erőt éreztem, ami így húzott lefelé. Éjjelente rémképek gyötörtek, folyamatosan láttam a kislányomat, hogy nélkülem fog felnőni, hogy milyen szörnyűségek, milyen szenvedés fog rám várni, már csak nyugtatókkal tudtam aludni, és nem láttam ebből az egészből a kiutat, és egy ismerős atya eljött hozzám beszélgetni. Gyóntam, áldoztam, és felvettem a betegek szentségét. Ez volt az első olyan pont, amikor egy kicsit kezdett a remény megcsillanni, és elkezdtem jobban lenni.
Testileg?
Lelkileg is. Elkezdtünk imádkozni, összefogtunk. A családom, a barátaim megint csak imaláncot indított értem. Az anyukámmal együtt imádkoztam Jézus véréhez, a Jézus vére rózsafűzért, és egy kedves ismerősömtől megkapta Margarita nőjének a könyveit. Én őt előtte nem ismertem, és a könyveket is egy ideig csak tologattam. Aztán elkezdtem olvasni egyiket, majd a másodikat, és nem tudtam letenni. Mikor már a végére írtam, akkor azt mondtam, hogy itt látom a megoldást, Isten felé fordulni, és pont rá 2 hónapra a nővér közelünkben szervezett lelki gyakorlatot, amire jelentkeztem, és akkor már azt mondtam, hogy júliusban meg fogok gyógyulni. Közben átestem a műtéten, a sugárkezelésen, és amikor vége lett, rá 2 hétre elkezdődött a lelki gyakorlat, amire nagy reményekkel indultam, de sokkal többet kaptam, mint amit vártam, vagy amit csak reméltem volna. Az egész lelki gyakorlat úgy volt felépítve, hogy folyamatosan gyógyult az embernek a lelke. Érezte, hogy fokozatosan szabadul fel, nem csak a saját bűnei alól, hanem segítettek megbocsátani, segítettek elengedni ezeket a terheket, amiket az ember évek óta cipel, és nem tud letenni, saját erejéből nem tudja letenni. A lelki gyakorlat előtt, ugye, mint említettem, volt a sugárkezelésem, ami nagyon csúnyán megégetett, és olyan sebeim voltak, amik nem akartak sehogy sem gyógyulni. És volt a lelki gyakorlaton egy nap, amit a nővér szívműtétnek hívott, ahol letettük ezeket a terheket. Az életszakaszokon végigmentünk, az életszakasz gyógyítást elvégeztük, és azok a sebek, amik előző napot voltak, nyílt sebek, azok, mikor a szívműtét napja után hazaérkeztem, nem volt egyetlen egy sebem, sem mindegyiket tökéletesen ég bőr fette.
Mit éreztél, amikor ezt észlelted?
Először fel se fogtam, hogy tényleg ekkora csoda történt velem. Először nehéz volt. Amikor kimentem a nővér elé, és imádkozott értem, akkor folyamatosan remegtem, rázott a hideg, és annyira sírtam, hogy alig kaptam levegőt.
Ez még a beteg bőrfelület meglétekor.
Igen, igen, még akkor volt. És volt egy ének, amit én mindig énekeltem magamban, így a betegségem alatt, meg amikor jártam a kezelőkben, amikor kaptam a sugárkezelést, akkor mindig énekeltem, és amikor a nővér imádkozott értem, akkor ezt az éneket kezdte énekelni a dicsőítő zenekar. Az elfadt a zenekar.
Melyik ének volt az?
Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem, erőd adod velem, vagy nem hagysz el. Ebben a pillanatban éreztem azt, hogy meggyógyultam. Onnantól kezdve pedig egy felszabadult érzés volt. Olyan boldog voltam, hogy ugrálni tudtam volna, énekelni. Tehát az egész, ami lezajlott fél évben, az úgy lement rólam az a teher. A lelki gyakorlaton a gyógyulásomon kívül a legnagyobb csodák azok voltak, hogy láttam Jézus arcát az oltári szentségben. Ez előtte 36 évig nem történt meg, mert viszont láthattam, és azóta is előfordul, hogy látom. És hallottam Jézus hangját, életemben először, hogy szól hozzám.
Elmondod, hogyan történt?
A közbejáró imára várakoztam az oltár előtt. Az oltári szentség pont előttem volt kitéve egy karnyújtásnyira, és azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne kinyújtani a kezemet és megérinteni.
Miért gondoltad azt?
Mert akkor biztos, hogy meggyógyulok. És akkor hallottam, azt mondja, hogy most én érintelek meg téged. És innentől már nem volt kérdés.
Ez hogyan változtatta meg az életedet, lelkileg, kapcsolataidat?
Lelkileg megváltoztatta, mert úgy szoktam fogalmazni, hogy visszakaptam, vagy talán kaptam, mert nem is volt még ilyen élő hitem az életemben, mint most van. Élő kapcsolat Jézussal, hogy tudom, hogy itt van, hogy él, hogy beszélek hozzá, amikor egyedül vagyok, és nagyon sokszor hangosan beszélgetek vele. Kikérem a véleményét, vagy megkérdezem őt egy döntés előtt, hogy mégis mit kellene tennem. Azért megyek templomba, mert már nagyon várom, hogy mehessek. Odafigyelek minden szóra. Odafigyelek arra, már onnantól kezdve, hogy letérdelek, hogy hogyan térdelek le, hogy megérintsem a földet a térdemmel, hogy hogyan vetek keresztet, mert már az is egy ima, hogyha helyesen teszem ezeket. A családi ima életünk is megváltozott, mert nagyon sok mindent megfogadtam, és próbáltam beépíteni az életünkben, amit a nővér tanított, és nagyon sokszor kihangsúlyozza, hogy milyen fontos a családi ima. Azóta nem hagyjuk ki a családi imát. úgy fekszünk le aludni, hogy egymás homlokára keresztet rajzolunk, és kérjük Isten áldását egymásra. Látva azt, hogy mi történt velem, a szüleim is elmentek egy lelki gyakorlatra, ami nagy öröm volt. Közösen járunk a családommal dicsőítő szentségimádásokra. A kislányom énekli őket, nagyon szeret menni. Közel a lakásunkhoz, a templomban minden nap van szentségimádás, amikor csak tudok, akkor elmegyek. Ott imádkozom, vagy csak ülök a csendben, nézem Jézust, ő néz engem, figyelek rá. Ilyen soha nem történt azelőtt. A lelki gyakorlat végén, bármilyen furcsán is hangzik, de azt mondtam, hogy köszönöm a betegségemet, mert ahogy a nővér mondta, ha nem kapod ezt a betegséget, nem ülnél most itt. És mindez nem történt volna meg. Nem változott volna valószínűleg semmi.
Azóta is hallod Jézus hangját?
Azóta egyszer hallottam. Annak ellenére, hogy amiket elmondtam, és tanúságot is tettem róla már nagyon sok ember előtt, az, hogy meggyógyultam, hiszem, tudom, és vallom, hogy Jézus meggyógyított engem, mégis nagyon gyakran elfog egy félelem, hogy mi van, hogyha mégis újra beteg leszek. Nagyon sokszor találtam olyan testi tüneteket, ami aggodalomra adott okot, és sokszor rohantam az orvoshoz, hogy most mi történik. Mindez annak ellenére, hogy tudom, hogy mi történt velem. És legutóbb Vasobora atyánál voltam gyógyító szentségimádáson, imádkozott fölöttem, és azt mondta nekem, hogy Jézus azt üzeni nekem, hogy meg akar szabadítani minden félelmemtől, minden belső szenvedésemtől, teljesen meg akar engem gyógyítani azért, hogy tanúságot tegyek róla. Az egész, de a vége nagyon szíven ütött, hogy tanúságot tegyek róla. És már többször ajánlották, hogy a Mária Rádióban is tegyek tanúságot, de mindig visszautasítottam, mert úgy éreztem, hogy méltatlan vagyok erre. Tudom, hogy még mindig vannak hibáim, amiket Isten segítségével le kell győznöm, és azért, mert tudom, hogy még mindig milyen félelem volt bennem, vagy félelem van bennem a betegséggel kapcsolatban, és itt ültem a nappalinkban az irgalmas Jézus képe előtt, és ezen gondolkodtam, hogy hogy tehetnék én tanúságot, ha egyszerűen nem érzem magam méltónak erre. És akkor hallottam másodjára, hogy azt mondta, hogy nem magadról beszélj, hanem rólam.
S mit tudsz elmondani róla?
Az egész, amit elmeséltem, az nem rólam szól, hanem róla, hogy micsoda kegyelmet kapunk, hogy itt van folyamatosan velünk, hogy szeret minket, hogy szól hozzánk, és mi nem hallgatjuk meg. Ennek ellenére itt van, és kiáltunk hozzá, és megszabadít, meggyógyít. Egy kétségbejtő helyzetből kiment minket. Olyan végtelen szeretet, amibe kapaszkodni kell, és nem szabad elfelejteni, hogy itt van nekünk Jézus, a megmentőnk, a gyógyítónk.
Jézusnak az a kérése, hogy róla beszélj, hogyan valósul meg a hétköznapjaidban?
Margarita nővér lelki gyakorlatára sokszor visszajártam, több lelki gyakorlatára, lelki napokra, ahol tanúságot tettem. Szentmiség után volt, hogy beszéltem róla. Azt tudni kell rólam, hogy én nagyon lámpalázos vagyok, és nem tudok emberek előtt beszélni, de itt több száz ember előtt beszéltem, ami nyilvánvalóan nem az én érdemem, és nem saját erőmből történt. Különben nem lettem volna rá képes. A családomban pedig próbálom éreztetni, hogy milyen élő kapcsolatom van Jézussal. Próbálom ezt továbbadni a lányomnak. Nagyon örülök, amikor látom, hogy bármi öröme van, vagy bánata van, vagy nehézsége van, imádkozik, és tudja, hogy hova kell fordulni.
Van tudomásod olyanról, hogy valaki a tanúságtételet hatására változtatott a saját életén, megtért?
Megtérésről nem tudok. Olyanról tudok, hogy tanúságtétel után odajöttek hozzám, és volt, aki segítséget kért, hogy hogyan tudna jelentkezni. Margarita nővér lelki gyakorlatára olyan volt, hogy odajöttek, megköszönték, és érezték a párhuzamot az ő életükben és az enyémmel kapcsolatban, és volt, aki csak odajött, és sírt, és csak megfogta a kezem.
A Szentírást olvasod?
Most már azt is, igen. Minden nap olvasom.
Milyen üzenetet küld rajta keresztül Jézus?
A 91. Zsoltár az, amit minden este el szoktam általában olvasni. Benne van számomra az egyik legfontosabb üzenet. Mivel bennem bízik, megszabadítom. Oltalma leszek, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, a szorongatás idején vele leszek. Megmentem és megdicsőítem. Betöltöm őt hosszú élettel, és megmutatom neki üdvösségemet. Amikor valaki megkap egy betegségről egy ilyen diagnózist, akkor teljesen elveszíti a reményt. Ezt kell erősíteni magunkban, hogyha kiáltunk hozzá, megszabadít minket. Bármilyen betegségből meg tud gyógyítani. A nővér lelki gyakorlatán volt egy olyan végstádiumos rákos beteg, aki azért ment, hogy meg tudjon békélni a halállal, hogy ő neki meg kell halnia. És úgy ment haza, a mai napig egészségesen boldogan él, mert meggyógyult. Nincs olyan betegség, amiből nem tud minket meggyógyítani Isten, ha kiáltunk hozzá.
Biztatást jelent, mit tudsz mondani azoknak, akik hozzád hasonló nehézségeken mentek keresztül?
Az egyik gondolatom az pont egy reggeli csendeszentségimádás közben fogalmazódott meg, hogy mindenképpen említsem meg azt, hogy a betegek szentségének a felvétele mennyire fontos. Attól tudom, hogy sokan félnek, mert olyan utolsó genetként gondolnak rá, pedig nagyon nagy erőt ad. Nekem is innen kezdett javulni minden, hogy ezt megkaptam. Ne féljenek felvenni, mert nem csak erőt ad, de hiszem, hogy gyógyítani is tud. Ez az egyik, a másik, ami nagyon fontos, az a hála. Mindenért a hála. Én minden nap reggel és este hálát adok. Azzal kelek fel, hogy megköszönöm, hogy élek, hogy felébredtem, hogy új napot kaptam. Mert ha beteg az ember, ha nem, nem magától értetődő, azért ébredtünk fel, mert Isten azt akarta, hogy felébredjünk. Este hálát adok a napomért, a jóért és a nehézségekért is, amin átsegített, vagy segít, hogy majd megoldjam. Ez, amit úgy érzem, a két legfontosabb üzenet.
Szentek közbenjárását is szoktad kérni?
Két szent van, akihez nagyon sokat szoktam imádkozni, az egyik az Pió atya, a másik pedig Szent Rita. Pió atya már gyerekkoromban is jelen volt, anyukám nagyon sokat imádkozott hozzá, a betegségem alatt is imádkozott, és emlékszem, hogy mondta, hogy ő kérte Pió atyát, hogy szorítsa össze a daganatot, és ne engedje, hogy elterjedjen. És amikor a műtét után bejött hozzám az orvos, akkor azt mondta, hogy a daganat megindult kifele a nyirok erekben, de valahogy nem terjedt tovább, és ugyanezt a kézmozdulatot használta, hogy úgy tömören állt az egész, és nem tudott terjedni. A másik, ugye Szent Rita, a türelme miatt, amit nekem is gyakorolnom kell még, és hozzájuk nagyon sokat imádkoztam, és ezt is jó szívvel ajánlanám mindenkinek, hogy úgy, mint az emberek, akikkel összefogunk és imádkozunk, úgy a szenteket is hívjuk, hogy segítsenek imádkozni, mert minél többen imádkozunk, annál nagyobb a hatása. És akit meg kell említenem elsősorban, az a szűzanya, aki gyerekkorom óta nagyon kedves volt nekem, különlegesen kedves volt. Mindig éreztem a segítségét, a közbenjárását.
Van konkrét történeted róla?
Igen, a kislányomra 4 évet vártunk, és orvosi oka nem volt. A férjemmel elmentünk Lourdesba, gyermekáldást kértünk, a szűzanya közbenjárását kértük, és pontosan 1 hét múlva már velünk volt a kislányunk. A sugárkezelés kellős közepén éreztem egy nagyon erős hívást, hogy el kell mennem egy ugorjéba. Annyira erős volt ez a hívás, hogy nem tudtam tőle szabadulni. Folyamatosan a gondolataimban volt. Persze, hát a sugárkezelés közepén már eléggé megégett bőrrel, nem tűnt annyira jó ötletnek azért persze, hogy egy 13 órás utat bevállaljunk. Felvetettem a férjemnek, hogy szeretnék elmenni, és el is vitt. Pénteken megkaptam a sugarat, és szombaton útnak indultunk hajnalban. Egyébként mindig nagyon fáradt voltam a kezeléstől, de ott abszolút nem éreztem fáradtságot. A 13 órás út után felmentünk a jelenésegyére, ott ültem fönt, és imádkoztam hajnal 2-ig. Vasárnap hazajöttünk, és hétfőn újra kaptam a sugarat. Olyan lelkierőt kaptam, hogy tudtam folytatni a kezelést, és egy évre rá pedig visszatértem, akkor már azért, hogy hálát adjak azért, hogy meggyógyultam.
Milyen kapcsolatban vagy a szűzanyával? Kinek tartod őt az életedben?
Régi édesanyámnak, mint az anyukám, ugyanúgy védelmez. Mindig Szoktam mondani a kislányomnak, hogy mi a Lourdes Szűzanya lányai vagyunk, mi, hogy neki köszönhetjük őt az ő közbenjárásának. Mindig kérem a palástját, vagy takarjon be minket és védelmezzen. És azt hiszem, hogy ez így is van, mint az anyukánk védelmez minket.
Kedves hallgatók, Deákné Márkus Melinda tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.